Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távolról megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtam! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse az Isten, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Amen. Kedves testvéreim, nem tudjuk pontosan, hogy Jézus korában a római birodalomban hány ember élt. Egyes kutatások szerint körülbelül 50 millióan. Ebből, ha arra következtetünk, akkor körülbelül olyan 4-500 ezer között lehetett talán Palesztinának a lakossága. Tehát 49,5 millió embernek eleve esélyesen volt Jézus Krisztussal találkozni. Annak a félmilliónak volt, akik akkor ott éltek, Izraelben, Judeában, Galileában, vagy éppen a környező településeken. Milyen volt a Jézussal való találkozás? Bizonyára nagyon-nagyon sokan voltak, akik soha fel sem fogták, hogy kivel találkoztak. Sétáltak az úton, mentek Jerikó felé, vagy sétáltak a Genezáreti tó partján. Szembe jött egy 30 körüli szakállas, hosszúhajú férfi, fogalmuk se volt, hogy kicsoda ő. Nagyon sokan voltak, akik csak úgy elmentek Jézus mellett. Aztán voltak olyanok, akik hallottak róla, és szándékosan keresték a vele való találkozást. Ilyenek voltak azok, akik utána mentek Jézusnak. Lehet, hogy azért mentek utána, hogy hallják az ő tanítását, mint az 5000 ember, vagy a 4000 ember, akiket megvendégelt. Lehet, hogy mások azért mentek oda hozzá, hogy gyógyulást kérjenek maguknak, vagy valamelyik szerettüknek. Ezeknek az embereknek a számára a Jézussal való találkozás egészen különleges volt. Meghatározó volt az életükre nézve. És előttünk van egy harmadik csoport, akik hallottak Jézusról, és tudták, hogy esélyük nem lesz vele találkozni, de valahogy mégis összefutottak. Ilyen volt például Bartimeus. Aki Jerikóban élt, nem olvasunk róla, hogy kereste volna Jézus, de amikor Jézus megérkezik Jerikóba, akkor nem lehet elhallgattatni, és kiált hozzá: könyörülj rajtam. Ilyen lett a vérfolyásos asszony is, aki sokfelé kereste a gyógymódot, hallott Jézusról is, és amikor megérkezik, akkor megragadja a pillanatot a találkozásra, és ez a találkozás, ha nem is beszélgetésből áll, de mégis meghatározó az ő életébe. És ilyen ma a 10 leprás is. Jézus, ahogy Samáriából megy Galilea fele, egy ismeretlen kis faluba betéved, és ott van ez a 10 leprás. Nem készültek a Jézussal való találkozásra, de ott van ez a helyzet, és megragadják a pillanatot. És azt mondják, hogy most szeretnénk Jézussal találkozni. Ezek közül, az élethelyzetek közül milyen a mai keresztény ember élethelyzete? Melyikre igaz? Egyikre sem. A mai embernek az élethelyzete egészen más. Itt nem arról van szó, hogy a 49,5 millió eleve ki van zárva, az 500 ezerből is alig találkozik valaki Jézussal, hanem a 7 milliárd emberrel szemben minden nap ott megy Jézus. Amikor fölkeltél, ott volt az ágyadnál. Amikor eljöttél ide, itt van ma is. Neked nem az a kérdés, hogy megtalálod-e őt, az a kérdés, hogy amikor megtalálod, mit kezdesz ezzel a találkozással? És ezek az emberek, amikor találkoztak Jézussal, akkor a belső emberük szerint, én azt gondolom, hogy a legelső, ami az eszükbe juthatott volna, az nem más, mint a panasz. betartják azt a törvényt, amit Mózes harmadik könyvébe olvasunk, megállnak nagyon-nagyon messze, és ahelyett, hogy a panaszuknak a csengőjét ráznák, valami egészen más dolgot tesznek. Panaszkodhattak volna? Keservesen rázhatták volna a csengőt, ami ott volt a kezükbe? Azt gondolom, igen. Kevés olyan ember van a Bibliában, aki jogosabban panaszkodhatott volna. Mert a lepra egy elmondhatatlan szenvedést okozott az embernek. Lassan, bocsánat, hogy ezt mondom, lassan rohadt le a hús az embernek a testéről. Elvesztette mindenfajta kapcsolatát az emberekkel, a családjával, a templomi és gyülekezeti közösséggel. Együtt éltek, tulajdonképpen mondhatnánk, hogy ilyen falkába kóboroltak, kiszolgáltatva másoknak, és ott már nem számított, ott egy zsidó vagy samáriai. Ott már abnak a kilencnek, aki zsidó volt, teljesen mindegy volt, hogy ez a tizedik nyomorult honnan jön. Ez már nem számított, mindannyian halálra ítéltek voltak. És amikor találkoztak Jézussal, akkor nyugodtan mondhatták volna ezt, leprások vagyunk, ne gyertek közelebb. Itt vagyunk mi a biztos halálra ítéltek, kilátástalan az életünk, ki vagyunk zárva minden közösségből, senki sem érhet hozzánk. Haragszunk a betegségre, az orvosokra, és legfőképpen az Istenre. Dühösen rázzuk a csengőnket az ég és a föld felé. Végre itt van Jézus, és teológiailag megmagyarázza, hogy miért történt mindez velük. És ezek az emberek nem ezt tették, hanem tisztes távolból segítséget kértek Jézustól. Mi mit teszünk, amikor Jézussal találkozunk? Sok mindenről fog szólni az igehirdetés, természetesen a végén majd a háláról és a hálátlanságról sem, amiről szinte minden igehirdetés szólni szokott, de én most hadd kezdjem ezzel. Amikor mi találkozunk vele, akkor mit teszünk, mit mondunk? És nagyon sokszor panasszal van teli a szánk, azt mondjuk, hogy magyarázd meg, hogy ez miért történt velem, magyarázd meg, hogy miért nem segítettél, miért nem voltál ott, elhagyom inkább a hitemet, eltörlöm az egészet, mert nem voltál velem. És Gyulának van egy verse, íme férfi lettem, a címe egészen másról szól, de van benne két sor. Magam istán holnap, rémült falvak között, nyelvem, mint a leprás csengője, jajt csörög. És ezek az emberek ebben példák, hogy nem számon kérik az Istent, nem azt kérdezik, hogy Uram, mikor engedted meg, és miért, hogy egy leprás után pohárból igyak, vagy megfogjak egy kilincset? Hogyan lettem egyáltalán leprás? Hogyan lehet az, hogy évek óta nem hallgattad meg az imámat? Hogyan lehet az, hogy lassan már elvesztettem az ujjaimnak a végét, a fülemet, az orromat? Nem ezt mondják ezek az emberek. És ebben egy nagyon nagy üzenet van. Azt mondja ebben az igében az Isten, vagy ezt teszik ezek az emberek, inkább így fogalmazok, hogyha Jézussal találkozol, akkor ne a múlttal foglalkozz, hanem azt kérdezz tőle, hogy mi lesz a jövőben, hogy mit akar kezdeni a te életeddel. Nem előre, nem hátra, hanem előre kell nézni. Ma van a vele való találkozás ideje, ma ne vádaskodás csengőjét rázzuk, hanem forduljunk felé bizalommal. Mi mindig az Istennek mondani akarunk valamit, pedig hallgatni kérne rá, vagy azt megkérdezni, hogy ő mit akar a panaszkodás helyett. És Jézus észreveszi ezeket az embereket, és megteszi velük azt, ami azt gondolom a világon a legesleg nehezebb. Nagyon kevés olyan kivételezett ember volt, akit Jézus ilyen nehéz feladat elé állította. Az elmúlt alkalommal beszéltem arról, hogy Jézus sokféleképpen gyógyított. Vannak ilyen furcsák is, amikor sarat kever a nyálával, avval érinti meg az ember nyelvét, fülét. Itt nem tesz ennyit sem. A kezét se teszi rájuk, mint más leprásokra, mert nem félt a leprától. Hanem azt mondja nekik, hogy menjetek el, mutassátok meg magatoknak a papoknak. És ezek az emberek mit tesznek? Semmit nem kaptak, és elindulnak. És képzeljük el ezt az utat, nem tudom meddig tartott, lehet, hogy órákon át. És mész órákon át, és nézed a kezedet, és azt mondod, ez még mindig leprás. Még mindig leprás, mert itt vagyok a papok házánál, lassan megfogom a kilincset, de még mindig leprás vagyok. Mert azt olvassuk, hogy nem egyből indultak, nem egyből gyógyultak meg, hanem amíg odaértek, megtisztultak. Ez kellett az a hit ennek a 10 embernek az életébe, hogy nem adom fel útközbe. Hogy nem mondom azt, hogy Uram, a következő faluig, ha elérek, addig gyógyíts meg, mert amúgy nem megyek tovább. Hanem azt mondták, hogy ha Jézus ezt mondta, akkor én elhiszem. Nem érintett meg, nem mondott semmit, nem ölelt át, nem sírt velem, de mégis hiszem, hogy ez igaz. És ebben egy óriási üzenet van. Biztos sokan vannak itt olyanok, akiknek valamit megígért az Isten, de még nem teljesült. Ti vagytok azok, akik a hitben úton vagytok, akiknek Isten nem felejtette el az ígéretét, de valami miatt még nem teljesítette. Még ott van az a nehézség. Majd látni fogjuk egy másik embernek az életét, aki egy egész napig ment így. Elhitte azt, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Nagyon sokszor az ember éppen út közben dől ki. Ott van az ígéret az életébe, de út közben nem történik semmi látszólag, sőt, talán egyre rosszabb lesz. Bizonyára alatt az a néhány óra alatt is még romlott az állapot a leprásoknak is. Nem lettek jobban, de mégis mire odaértek, meggyógyultak. És a mi életünkben is Isten, ha valamit megígér, akkor az meg fog történni. És hadd olvassak el nektek egy történetet, egy nagyon hasonló történetet. Elmegy valaki Jézushoz, hogy beteg a gyermeke. Jézus így szólt hozzá, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hogy hány órakor lett jobban. És itt jön az a mondat, amire talán eddig nem figyeltünk fel, ezt mondták a szolgák, tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Ez az ember úgy gyalogolt már az előző naptól kezdve, másnapig, hogy elhitte, hogy mindaz igaz. És számára ez egy megerősítés volt, amikor szembe jöttek a szolgák. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt, amikor ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. Lehet, hogy te még úton vagy, de nem látod a csodát, nem látod a gyógyulást. Ez nem minden esetre igaz, de Isten valamit megígért neked az ő igéjében, az ő szavával, az teljesíteni is fogja. Nem mondom azt, hogy minden beteg meggyógyul, és minden gond megoldódik, de Isten megígérte, akkor az meg lesz. Lehet, hogy többet kell várni, mint amit mi gondoljuk, de meg lesz. Ézsaiás próféta ezt mondja, hogy Ézsaiáson keresztül az Isten, közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. És ezek az emberek elmennek a papokhoz. És miért küldte Jézus őket a papokhoz? Erre két magyarázat van, az egyik az, amit nagyon sokszor hallunk, ez nem más, mint a társadalmi, a közegészségügyi válasz. Mózes harmadik könyvében a következőt olvassuk, azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ez a poklos emberre, vagyis a leprásra vonatkozó törvény, amikor megtisztul. Vigyék el a paphoz, a pap pedig menjen ki a táboron kívülre. És ha úgy látja a pap, hogy meggyógyult a poklos ember a poklos kiütésből, akkor hozzanak a pap parancsára a megtisztulni akaróért két élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfalat és izsópot, és ezután egy áldozatot mutatnak be. Vagyis a papok, ugye Mózes már jó régen élt, évszázadról évszázadra kapták meg azt a tudást, azt az orvosi tudást, hogy miként lehet megállapítani azt, hogyha valaki egyfajta bármilyen bőrbetegségből vagy bármi egyébből meggyógyult. Ők ezt jól tudták. És ezért küldi el Jézus, mert ezeknek az embereknek a társadalomba való visszailleszkedéséhez ez kellett. Ugye a papok, mint hivatalos orvosok is kimondják, hogy igen, ez az ember megtisztult, hazamehet a családjához. A másik szerintem egy missziói cél. Hiszen az a görög szó, ami itt van, ez a mutatni szó, ez egyrészt ezt jelenti, hogy fizikailag megmutatom magamat, másrészt a görögbe használták úgy is, hogy odaállít, kiállít, közszemlére tesz, bebizonyít vagy rámutat. Hiszen mi történik? Ezekhez az ismeretlen papokhoz megérkezik 10 leprás, akiket ők bizonyára ismertek, környékből valók voltak, és azt mondják, hogy meggyógyultunk. Biztos rákérdeztek, hogy hogy történt mindez. Ezek a papok kaptak egy olyan bizonságtételt, egy olyan csodát, ami után elgondolkozhattak arról, hogy hogyan gondolkoznak Jézus Krisztussal. Nem tudjuk, hogy történt-e bármi az életükbe, de azért ez egy elég nagy jel volt az ő számukra is. És itt véget érhetne a történet, van egy csodás gyógyulás, a papok is értesülnek erről, és nagyon sokszor itt van vége a történeteknek. Sokszor szoktam mondani, hogy olyan jó lenne tudni a folytatást, hát itt tudjuk a folytatást is, még erről hadd szóljak pár szót. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette az Istent. Számunkra sokszor, és most magunkról beszélek, ez már nincs meg. Hány olyan emberrel találkozom én is, akik azt mondják, hogy imádkozzunk valaki gyógyulásáért, felvételiért, anyagi helyzetéért, sok-sok mindenért, és amikor ez megvan, pikpak, köszönjük, vége van, csak éppen nem köszönjük meg az Istennek. Csak éppen a hálaadás marad el. Imádkoztunk a templomban állásért, társért, egészségért, magunknak, családban, és ha megkapjuk, nincsen tovább. Hányan nincsenek ma itt, mert megkaptak valamit vagy valakit, és az fontosabb lett az ajándékozónál. És most hadd helyezzem ezt a nagyon éles kontextusba. Érthető-e a 9 leprás tette? Én azt gondolom, hogy ennél érthetőbb dolog kevés van a Bibliában. Ha én évek óta ki vagyok zárva mindenből, hogy ne rohannék haza átölelni a feleségemet, puszit adni a gyerekeimnek, újra bemenni egy közösségbe, talán rendesen étkezni, rendesen tisztálkodni. Hát abszolút érthető. Meggyógyulok, és emberileg ennél nincs érthetőbb, mint hogy megyek azokhoz, akik ott vannak az életemben. Hogy végre lehet, hogy beületett egy kocsmába, akinek ez volt a vágya, vagy nem tudom. Teljesen érthető. Mert ez az emberi része. Csak egy dolgot hadd kérdezzek tőletek. Ha azt mondta volna Jézus a leprásoknak, hogy figyeljetek, én meggyógyítalak titeket, menjetek el a papokhoz, és utána azt kérem, hogy fél évig kövessetek engem. Engedelmeskedtek volna? Azt gondolom azonnal. De egy évet is ott lettek volna Jézus mellett azonnal. És amikor ez megtörténik, és Jézus nem kéri, legfeljebb azt, hogy szívből és szeretetből, hálából jöjjenek vissza, akkor nem kell 2 óra sem, hogy ezt elfelejtsék. Vagy 3, nem tudom, milyen messze volt a zsinagóga, meg milyen messze voltak a papok. Leprásként mindent vállaltak volna ezek az emberek, de most még megköszönni sem képesek. És hadd mondjak erre egy ellenpéldát. Ezt már meséltem, ezt a történetet, amikor a Stélo iskolában voltam iskola lelkész, akkor azért azt láttam, hogy azokat a fiatalokat, akik egy állami iskolából kerültek át, hát nem könnyű megszólítani, elég magasan van az inger küszöbük, és akkor meghívtam 7 vagy 8 rabot a Váci börtönből. Boros Lajostól kezdve többen ott voltak, és mindegyik beszélt az életéről, milyen nehéz a börtön, hány év van még neki hátra, de hogy megtért, megváltozott. És akkor kiállt egy 24 év körüli fiatalember, és annyit mondott, hogy én már nem vagyok rab. És persze mindenki azt mondta, hogy én már nem vagyok rab, mert már Jézussal vagyok, már a börtönben ott vagyok, de már nem vagyok rab. És annyit mondott, hogy én már nem vagyok rab, mert én ma szabadultam. Másfél évet ült kábítószer birtoklásáért ez a férfi, pontos jogi dolgot nem tudom, kicsit több volt nála, mint ami személyes használatra lett volna, és azt mondta, hogy engem ma kiengedtek, és Kecskeméten vár az édesanyám, a feleségem és a gyerekem, de nem hozzájuk rohantam először haza, hanem eljöttem hozzátok, hogy Istenről beszéljek nektek, és arról, hogy mennyire vigyázzatok ezzel az egésszel. Itt a 10 leprás közül 9 először hazafutott, és még egyszer mondom, emberileg érthető. Jó volt újra otthon lenni egészségesen. Készülés közben az egyik kommentár egy ilyen megrázó mondatot írt le, hogy lehet-e ujjak nélkül halat pucolni. És leírja azt, hogy ma a leprások 80%-a Indiában él, leírja, hogy milyen rettenetes ez az egész. Hát milyen csodálatos újra ujjakkal halat pucolni. Milyen csodálatos lehetett újra valóban megfogni akár a fejszét és dolgozni ezeknek az embereknek. Még egyszer mondom, teljesen érthető. De valahol mégsem. Mert mindaz, amit kapunk, és itt jön az egész üzenet, igének egy fontos üzenete, mindaz, amit kapunk, a földi ajándékainkat, gyógyulásunkat, azért kapjuk, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez. Ez a 9 ember elszaladt az Isten kicsi ajándékával, és ezt mondom a lepra gyógyulásra is, hogy kicsi ajándékával, és nem ment vissza az igazi nagy ajándékért. Olyan volt, mint az az ember, akiről Fabinyi püspök szólt most a országos lelkész találkozón, egy rabbinak egy anekdótáját, történetét mesélt el, ami arról szólt, hogy egy férfinak született egy kisfia, akit nagyon-nagyon szeretett, és elhatározta, hogy úgy védi meg a gyermekét, hogy a nyakába veszi, és mindent megad neki. És így élték az életüket, az édesapa ment a nehéz időkben, hegyen, völgyön, hidegben, melegben, a gyerek kényelmesen ott ült a nyakába, bármit látott az apa, feladta a gyerekének, és egy idő után ez a nagyra nőtt gyermek már teljesen elszemtelenedve, amikor forgalmas helyen mentek, azt kiabálta, hogy hol van az apám? Hol van az apám, hogy segítsen rajtam? Úgyhogy végig cipelte őt. Isten tenyerén, Isten vállán élünk, nem csak a bajban, hanem az örömben is, és sokszor elfeledkezünk róla. Sokszor azt kiabáljuk, hogy hol van az Isten, amikor a legkisebb nehézség vagy probléma ér minket, vagy akár éppen nagy nehézségek és nagy problémák közepette is. Miért? Azért, mert az ajándékot elfogadtuk, de az ajándékozóval nincs kapcsolatunk. És mi történik? Ez az egy ember visszamegy. És ennek az egy embernek az életében a földi gyógyuláson túl, ami nagyon jó, csak utána ugyanúgy a halál és a kárhozat következik, ott lesz még egy dolog. Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna a dicsőistje Isten, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr, kelj fel és menj el, a hited megtartott téged. A gyógyulás, az anyagi jólét, amit Istentől kapunk, nem tart meg minket. Ez az ember visszament azért, ami igazán megtartotta őt. Mert a fizikai gyógyulás még nem jelent üdvösséget. Isten még ennél is többet akarna adni neki, vagy szeretne adni nekünk. És ezt mondta az Úr, kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Kedves testvérem, ezen a mai vasárnapon mérd fel, hogy mit kaptál, és légy érte hálás. És ha úton van a szabadítás, akkor ne csüggedj el. Amen. Imádkozzunk. Unk Istenünk, fájdalmas ebbe belegondolni, de legalább úrvacsorára készülve hadd legyünk őszinték. Mi sokkal rosszabbak vagyunk, mint a kilenc leprás. Mi úgy fogadjuk el a te ajándékaidat, és úgy vagyunk sokszor hálátlanok, hogy tudjuk, hogy ki vagy te. És tudjuk azt is, hogy mindezeken túl, amit kaptunk, mi lehet egy szép lakás, egy szerető társ, egy egészséges gyermek, talán egy nagyra nőtt bankszámla, vagy bármi más, mindezen túl mi az, amit adtál nekünk? Adtál nekünk örök üdvösséget is. És ha csak ezt tudnánk, ha csak ez ott lenne az életünkben, akkor a hála miatt tele kéne legyen a templom, és tele kéne lenne a szívünknek is te veled. De te látod, hogy milyen könnyen elfordulunk tőled. Milyen könnyen nyílik panaszra a szánk. Bocsáss meg nekünk, kérlek. És azt kérjük, hogy a mi életünkben is igaz legyen, hogy ma ezen az Isten tiszteleten, miután fölkelünk akár innen az úrvacsorától, akár kimegyünk a templomból, halljuk a te szavadat, kelj fel és menj el, a hited megtartott téged. Amen.